Sziasztok!
Ez itt a Mesélj Anyukám,
az Éva magazin minden hétfőn új adással jelentkező podcast műsora,
amelyben anyák mesélnek anyáknak
anyákat érintő témákról. Én Zubor Rozália vagyok.
Én Andrész Timi.
Én Béner Kovács Fanni.
Én pedig Lugosi Dóra.
Vágjunk is bele! Lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk.
Vajon jó anya vagyok, ha gyorsan belenézek pár percre a kedvenc sorozatomba, amikor a gyerkőc éppen nyugodtan eljátszik? Ha ételt rendelek, mert nincs kedvem éppen aznap főzni? Ha nem megyünk ki sétálni, helyette inkább mesét nézünk? Jó anya vagyok, ha néha elmennék meginni egy kávét egyedül? Vagy ha babysittert hívnék, hogy kettesben randizhassunk?
Az anyai dilemmák már a gyermekünk érkezése előtt ott motoszkálnak bennünk, hiszen teljesen megváltozik minden, és immár nekünk kell gondoskodnunk egy kis ember életéről, ami hatalmas felelősséggel jár. Nem csoda, hogy a lehető legjobban akarjuk csinálni, és akár egészen apró dolgok miatt is rosszul tudjuk magunkat érezni.
De miért érezzük úgy, hogy elrontunk valamit, vagy nem vagyunk elég jók? Miért van lelkiismeret furdalásunk, ha olykor lazítunk a gyeplőn, és csak felszabadulva élvezzük az anyaság és a gyermeknevelés mindennapjait?
Hogyan állunk mi az anyai lelkiismeret furdalással? Mitől szólal meg az a hang bennünk, ami azt kérdezi, vajon jó anya vagyok? Jól csinálom? Ma erről beszélgetünk Kollár Anna, self-love coach-ral.
Én azért, hogy egy olyan dologgal foglaljam el magam, ami nem létszükséglet, azért én nem veszem el tőlük magamat, csak hogy szórakozzak.
Ez az egész anyaság igazából egy nagy lelkiismeret furdalás, hogy most az egy dolog, hogy te most elmész-e egy órára, vagy nem mész-e, hanem az, hogy ha mondasz valamit, azzal milyen hatással vagy rá, és majd ő milyen ember lesz azáltal 20 év múlva. Hogyha most van egy szarnapod, és ordibálsz velük este, akkor 20 év múlva majd utálni fognak, meg emiatt mennek a pszichológushoz. Szóval, hogy inkább ez az egészben a nagyon nehéz, hogy azzal, hogy te hoztál egy döntést, az milyen hatással van rá.
Anya mindig ezt mondta, azért vannak a szülők, hogy a pszichológusoknak legyen miből megélnie.
És közben szegénynek csikizod a fejét hajaddal. Azt
magyarázom. Hajával.
Mert ha végeztünk majd, akkor leveszed, és magamon megkötöm, és új rád adjuk, mert ez így nem jó.
Szia, Anna.
Sziasztok. Amúgy, miután megebédeltünk, hordozási tanácsadás is volt.
Én azon gondolkoztam, hogy tök jó, hogy te jöttél hozzánk vendégnek.
Mert és nem mi mentünk hozzá. Bár azt is élveztük volna.
Nem, hanem hogy tök jó, hogy az Annát hívtuk meg ebbe a témába, mert hogy szerintem az első gyereknél még nagyon él ez a lelkiismeret furdalás dolog, vagy nem tudom, hogy majd az Anna után elmondhatjátok.
Köszönjük szépen.
De hogy szerintem minél több gyereke van valakinek, annál jobban csökken a lelkiismeret furdalása. Te most ebben, Anna, éppen hol tartasz ebben a folyamatban?
Nagyon köszönöm, hogy itt lehettek. és hogy részese lehettem az ebédnek, a hordozási tanácsadásnak és az egész felvezetésnek. Nagyon élveztem. Én, hogy hol tartok? Én úgy kezdtem el ezt az egészet, hogy úgy gondoltam Márkra, hogy ő már mintha a második gyerekem lenne. Tudtam, hogy én nem akarok így ráparázni az egészre, és hogy nem akarom, hogy úristen, mindent kisterilizálok, és mindennek tökéletesnek le kell lennie, mert hogy csak akkor lesz jó. Mert hogy tudtam, hogy a második gyerek is teljesen jól fel fog nőni. Én ugye húgom és köztem 5 év van, tehát hogy én láttam, hogy ő így hogy volt, és nem láttam, hogy ennek bármi hátrányát szenvedte, hogy ő a második gyerekként nem kellett neki a tökéletességnek így megfelelni, már mint anyukámnak, annak az elvárásnak. Aztán, hogy ez mennyire jött össze, az egy jó kérdés. Igazából most a cím szempontjából baj, hogyha azt mondom, hogy így nem annyira erős, és nem olyan gyakran van lelkiismeret furdalásom.
Egyáltalán nem baj, hogy ezt mondod.
Mert valójában nekem most kezd el bekapcsolni. Tehát az elején ott nem éreztem azt az erőset, mert tudtam, hogy mindent a lehető legjobban próbálok. És nekem nagymamám meg óvoda pedagógus volt, sőt az óvodát igazgatta, és annyiszor elmondta, hogy a gyereknek arra van szüksége, hogy szeretve legyen. És tudtam, hogy Márk így nagyon-nagyon-nagyon szeretve van, és hogy ezt így 100%-osan meg tudom adni neki. Most indult el az, hogy már szeretnék jobban a munkámra fókuszálni, és már nem érzem, hogy tudok annyi segítséget kérni csak a családtól, hogy már ideje lenne külső segítséget is bevonni, és ez az a pont, ahol már de még nincs másfél éves, akkor már most, vagy majd, ha 2 éves lesz, akkor, vagy akkor az óvod, vagy a bölcsőde az akkor mikor, és akkor itt már itt azért számolgatom ezeket a részeket, hogy akkor mikortól merem magamnak megengedni, hogy ne a családtól várjam el, vagy kérjem a segítséget, hanem hogy tényleg akkor egy babysittert merjek hívni, akit egyébként én nagy lelkesen már elkezdtem keresni tavaly nyáron is, tehát azért ezt tudnotok el. Aztán így ránéztem is, de hát még olyan pici, valahogy majd csak megoldom, és kikönyörgök egy-egy fél napot, meg fél estét, meg a 2 kávé tök sokat számít, meg a 3 is, tehát hogy így.
És érdekes, hogy te is a könyörgés szót használod, ez köztünk többször téma, hogy valahogy úgy van az anyai fejünkben, hogy bár a férjeink, az apák, ők nem segítenek, mert ugye az nem segítség, hanem ugyanolyan feladat, mint amikor mi teljesítjük a feladat, de mégis segítségkérésnek fogjuk fel. És te is a könyörgés szóval ezt sugaltad számomra.
Igen. Igazából a férjem is nekem többször mondta ezt, hogy hát ugye ő nem babysitter, mondom, nem, te az apuka vagy, tehát hogy így igen. Szóval ott így nálunk is meg kellett úgy beszélni, hogy akkor kinek mi tartozik bele ebbe a feladatkörbe. Hiszen azért, hogyha megnézzük, hogy a férfiak honnan jönnek, akkor mert az elmúlt generációkat, akkor ez tényleg nem tartozott az ő feladatkörükbe, hogy segítsenek a gyerek. És hát, hogy segítsenek talán a gyerekkel, de hogy ez nem volt egy annyira egyenrangú történet, mint ma. És amit szerintem ma már én biztosan elvárásként is kezelek a férjem felé. Szóval ez már akkor itt érdekes plusz vonulatot hoz be ebbe a témakörbe.
És hogyha visszaemlékszel, akkor mondjuk amikor csak, nem tudom, pár hetes volt a Márk, és mondjuk elmentél először nélküle a boltba, vagy valami, akkor se volt még egy minimális furcsa érzésed, vagy valami rossz érzés? Mert hogy én nekem például az volt az első, emlékszem, hogy amikor elmentem boltba, és mondtam a férjemnek, hogy most nem jöhettek velem, nem közös családi program, hanem én egyedül felnőtt önálló nő elmegyek. És végig tök rosszul éreztem magam, hogy most úristen, mi lehet otthon? Én még a gyerek? Meg tudja eltetni?
Jó, akkor erre már emlékszem. az egyébként viszonylag későn volt, tehát hogy ott már emlékszem, nyár volt, és már ugye decemberben született. Szóval elég későn volt, amikor úgy tényleg úgy egyedül mentem el, és nem az, hogy a férjemmel ketten mentünk el valahova. És de ugye azért úgy bennem volt, hogy Már letelt az az idő, amit megbeszéltünk, én haza akarok menni, és úgy nem is a lelkiismeret furdásom, hanem a barátnőmmel mentünk el valahova, és neki mondtam, hogy de mondom, mert menni kell, én már menni akarok, és de nem kell, hagyja, tehát nem írt a férjed, hogy gyere haza, akkor tök jól van. Tudom, hogy nem ír, de hogy így, de én akarok haza menni, hogy már látnom kell, hogy így tényleg minden rendben van-e, hogy így úgy működnek a dolgok, ahogy úgy. Hogy így szerintem kellene, vagy hogy neki a legjobb. Már itt, hogy már nem a férjem. és hát tényleg nem volt semmi gond belőle, szóval így visszanézve az nem felesleges, hanem teljesen érthető érzés volt igazából. Megértem az akkori érzéseimet is.
Nálatok, hogy volt ez? Meg hogy változott?
Nézel rám a legnagyobb lelkiismeret furkára.
Talán ezért is néz rád.
Hát, egyébként, amióta ismerlek titeket így jobban,
ne belevittük a rosszba.
De tényleg, nekem nagyon-nagyon lelkiismeret furdalásom volt sok mindenért. Illetve nem volt, mert nem adtam rá okot, mert hogy én nagyon sok mindent nem engedtem meg magamnak. Illetve most, ahogy felolvastuk a bevezetőt, tévézni a gyerek mellett, sorozatot nézni, hogy ilyen eszembe se jutott soha négy is.
Emlékszem, amikor messengeren beszéltünk is, mondtam neked, hogy mikor kisebb volt Zsombi, hogy szoptatás közben végignézek sorozatokat, és akkor igen, hogy sorozatot tudsz nézni, szoptatásra? Hát mondom, persze, mondom, az egy tök nyugis időszak. Mondom, szopizit.
Mert mit csináltál szoptatás közben?
Kapcsolódott.
Jézusom.
Mikor Áronnak mondtam, hogy a mese éjszaka fel kell, és akkor én bekapcsolom a kis sorozatot, és úgy tök jó, hamar elterik az az idő, amíg szoptatok, és mi lesz a kötődéssel? Így mondja nekem az Áron. Hát mondom, semmi.
Hát elmondanám neked, hogy ennek amúgy az lett az eredménye, hogy a lányokkal soha nem volt ilyen, mert ők olyan kukac van a fenekükben, vagy én nem tudom, de ők így nem tudnak mesenézés közben sem, hogyha így leülünk megnézni egy mesét, most ugye a hercegnős mesék vannak Porondon, a régi Walt Disney-s mesék, az is ilyen tiszta, ilyen izgő, mozgó, én nem is bírok ott ülni mellettük, mert rendesen tengeri beteg leszek. És a Zsombival le tudok ülni, megnézni a merés csajokból egy részt, mert ő imádja, hogy közben nekem dől, rám rakja a lábát, és akkor csak úgy vagyunk együtt.
Szóval te úgy szoptattál, hogy nem volt a telefon se a kezedben, hanem végignézted a gyereket.
Az elsőnél igen, végig mind a 20 hónap. Aztán a másodiknál, ugye most 19, mindjárt 20 hónapos a Miló is, ott már azért előjött a telefon, főleg éjszaka. Hát nem merek megmondani, hogy hány óra volt a képernyőidőm az első 3 hónapban, mert hogy éjszaka nagyon-nagyon keveset aludtunk, hát nappal se túl sokat. Akkor már igen, de nem annyit. Hanem inkább, mikor leraktam, akkor utána pörgettem. Mert kapcsolódtam, igen, de tényleg tök vicces, de úgy gondoltam, hogy szoptatás közben az a feladatom, vagy azt éreztem, hogy vele kell törődnöm, vele kell lenni, hogy az egy mi közös időnk, és nem pedig az, hogy én közben sorozatot nézek.
Jó, én ezt értem, de mondjuk én a Máté, hogyha visszagondolok, hogy átlagosan egy éjszaka volt, hogy mit én két-két is fél órát szoptattam, azért...
Hát ott lemegy egy-két sorozat.
Igen. De hogy, tehát nem bírtam volna ébren maradni. Nem aludtál be a kapcsolódásba?
Hát de hát akkor meg alszom, és ő meg közben szopizik. Az nem olyan bűn, mint hogyha én sorozatot néznék.
Na jó, van, megyek is a mágiára, várjatok.
Jó, tudom. Na, ezért mondtam, hogy ezért nézett Rozi rám, mert hogy én nagyon-nagyon-nagyon szigorú vagyok magamnak, és sok mindent nem engedek meg magamnak.
De te mindenben, igen.
Mindenben, igen.
És ez jó neked?
Hát jó nekem, hát jó, már 4,5 éve ezt csinálom, viszont tegnap, amit betegeltelek titeket egy poszt alatt, olvastátok?
Nem szoktuk nézni az én mindenféle tegeléseket.
A Mély Levegő projekt Instagram oldalán olvastam tegnap a visszalopott idő virrasztás, mint elégtétel posztot, és én most jöttem rá, hogy én ezt csinálom. Vagy amikor a gyerekek ugye elalszanak, akkor mindent csinálok, akkor élek. Akkor kezdődik az igazi élet, mert egészen addig napközben az övéké vagyok. Amikor alszanak, akkor pedig dolgozom, vagy akármi. És ahogy elkezdtem az Éva magazinnak írni, illetve a közösségi oldalakat kezelni, hát azért ott vannak olyan feladatok, amiket napközben kell intézni, amikor nincsen alvásidő, és rengetegszer bűntudatom volt miatta, de például ma reggel már úgy sztoriztam, hogy közben mondtam, hogy most várjatok, anya dolgozik, és nem volt ma reggel bűntudatom. Felírtátok?
Opa, hol a naptár? Ja, várjatok, szétszakítottam, hogy nyomja a naptáramat, bocs.
Szóval most kezdek egy kicsi lazulást észrevenni magamon. Lehet, hogy annak is köszönhető egyébként, hogy most már ugye 6 vagy 7 hete nincsen óvoda, és hogy otthon van végig Mimi is, meg ugye Miló is, és hogy most már ez lehet, hogy annyira nagyon sok idő, hogy már nem tudok magammal olyan szigorú lenni.
Hát, majd azért nézd meg 10 év múlva, hogy milyen kapcsolatod lesz a gyerekeiddel, jó azután, hogy ma megkérted őket, hogy...
Ez a kegyelemdöfés volt, Rozi.
De tényleg, ettől félek.
De tényleg?
Aha.
Tényleg ettől fél.
Hogy? Attól félsz, hogy?
Hát az, hogy kért saját magának, önző volt, és kért, igen, saját magának 2 percet, ezért majd a gyerekei a kerület legrosszabb
árvázá. Na hát nem ettől a 2 perctől, nem ezt gondolom, hanem azt gondolom, hogy jelenleg ők még annyira nagyon picik, hogy nekik rám van szükségük. Uh-huh. És hogyha mondjuk nagyobbak lesznek, és már el tudják magukat foglalni, és már lesz annyi önállóságuk, vagy nem tudom miük, akkor megengedhetem magamnak. De én azért, hogy egy olyan dologgal foglaljam el magam, ami nem létszükséglet, azért én nem veszem el tőlük magamat,
Csak hogy így lehet, hogy ez hülyén hangzik, de egy kicsit önzőségnek fogom fel, hogy csak azért, hogy én szórakozzak, azért most el nem tudom, várjál. Mert hogy ez nem kötelező dolog, vagy értitek?
Tehát azt gondolod, hogy az nem létszükséglet anyaként, hogy kikapcsolódj, hogy egyáltalán, ha ilyen, nem tudom, bűnbeeső dolgok, hogy megnézel egy Netflix sorozatot?
Nem ezt gondolom, mert nagyon jól tudjátok, hogy van heti egy kimenőm, most éppen ez, hogy itt vagyunk egy egész délután, és ezeket az alkalmakat én feltöltődésre használom.
Te ebből szívod magadba, ebből azt, szívom amit egy magamba. Hét, mondjuk, mikor, hová esik ez a hegy. Aha, értem.
Igen. Szóval értem. Nem azt mondom, hogy nem engedhetem meg magamnak a kikapcsolódás, feltöltődést, a magamra szentelt én időt, hanem hogy ezeket datálni kell.
De hogy nincs benned egy ilyen mártírság ezek alapján, nem, hogy dehogy én mindent találtok, rendelek.
És nem gondolom, nem gondolom mártírságnak, ez a szabály nálunk.
És te ebben a szabálykeretben jól érzed magadat, ezek szerint?
Hát ez nagyon-nagyon fárasztó, főleg most, hogy mondjuk már ketten vannak, és hogy már 4,5 éve tart, nem tudom, ezért van egyébként, hogy egy harmadikat nem mernék bevállalni, mert azt érzem, hogy ugyanezeket a kereteket nem tudnám tartani, és nem tudom, vagyis hát tudom, hogy nem tudnék ugyanannyi figyelmet szentelni a harmadiknak, mint mondjuk az első kettőnek, mert tudom, hogy már a második sem annyit kap belőle, mint az első.
Te ugye mesélted, Anna, hogy decemberben született a Márk, és nyáron mentél el így először barátnővel, és mikor volt, hogy a munka mondjuk elkezdett így visszafolyni az életedbe, az én idő, nem tudom, a sport, bármi olyan töltődéses dolog, ami mondjuk 20-30 percnél kicsit többet vett el a napodból.
A munka az elég hamar. Az sokkal hamarabb, mint én egyébként szerettem volna, mert én nagyon megterveztem előre, hogy az első 3 hónap az így egyáltalán ne kelljen semmit se csinálni. Visszanézve többet kellett volna előre tervezni. Ekkor még egyébként volt egy segítségem is, tehát hogy ő nagyon sokat levett a vállamról, már itt a munkában, tehát hogy egy munkatársam. És viszont akkor indult el az álomdoboznak a véglegesítése, a modernistenő álomdoboznak, és ott azért voltak feladatok, de hogy őszinte legyek, én így nagyon sokszor éreztem azt, hogy bár persze fárasztó volt, meg plusz feladat, hogy van a munkám, de valójában ez a töltődés így annyira sokat adott. Én például az éjszakai szoptatások alatt én rengeteg e-bookot kiolvastam, tehát így nem tudom elmondani, hogy 3 hónap alatt hány könyvet olvastam ki, rengeteget. Illetve hallgattam podcasteket, olyan rengeteget tanultam az alatt az időszak alatt, és közben nem azt éreztem, hogy úristen, megint csak 3 órát aludhattam, és most így ki fogok fakadni, vagy így sírni fogok, vagy nem tudom, valami nagyon rossz dolog fog történni, hanem hogy így tök jó már, hogy ott is kaptam valami töltődést. Szóval a munka az nagyon hamar visszajött, szerintem egy pár héttel később. Ott még nagyon kevés volt, próbáltam minél inkább tolni, hogy legalább ez a 3 hónap meglegyen. Nekem egyébként elég nehéz szülésem volt, magyarul a felépülésem az, hát 4 hétig szinte folyamatosan fájdalomcsillapítót szedtem, úgyhogy én nem szoktam. Tehát nálam így a fájdalomcsillapító, mint olyan, az így az utolsó utáni állapot, inkább fájjon a fejem, és így inkább próbálok mindenféle természetes dolgokkal pótolni, de sajnos nem tudtam állni, és úgy is fájtam, hogy természetes szülésem volt egyébként, de hát a másnap futunk, azt így vártam, de egy hónappal később se tudtam futni, és ez azért nagyon sok mindent befolyásolt, így lelki, meg minden szinten, tehát hogy ott így muszáj volt összeszednem magamat, hogy ezt a, hogy tudjak adni, úgy tudjak adni, hogy közben ja, nem sírok, mondjuk folyamatosan, vagy ilyesmi. Igen. Itt egyébként rengeteget hozzáadott az egészhez az, amit lelkileg felkészültem előtte, vagy az eddigi, az előtte való önismereti rutinom is, a meditációk, és azt, hogy tudtam, hogy mik azok az erőforrások, amikhez rögtön nyúlhatok. Akár egy Nora Roberts könyv, nekem az így a szórakoztató irodalom, ami totál kikapcsolja az agyamat, tehát egy nulla gondolat, azt így olvasom, és így tök jó, oké, valahol tök máshol vagyok, és így töltődök. Vagy akár bármilyen podcast, vagy gondolat, vagy gondolkodás a munkámról, hogy így mi az, amit még tudok adni, hogyan tudok ebből akár tanulságot adni, vagy bármi gondolatot, ami másokat is segít, vagy épít. Nekem ez nagyon sokat adott az elején. És mindig úgy éreztem, hogy meg azóta is, hogy van egy hely, ahol így elmehetek az elmémen belül, ami csak az enyém. Szóval ugye nem éreztem azt, hogy akkor most így átestem a csak anya vagyok kategóriába, mert persze a nőiességemet, meg mint nő úgy kerestem magamat újra, de mint Kollár Anna, úgy viszont tudtam, hogy megmaradtam, mert folyamatos volt a munka mellettem, és ott számítottak rám, mint Kollár Annára. Igen, az nagyon sok erőt adott. És egyébként az önzőségről, meg nekem egy nagy kedvenc mondatom, én tapasztaltam ennek az ellentétjét a női ágon, a családban, meg több területen máshol is, hogy számomra én akkor érzem magamat önzőnek, mikor nem adom meg magamnak az én időt. Vagy amikor nem kapcsolódok ki, vagy nem töltöm vissza magamat. És ez azért jó, mert hogy mindenkinek mások szerintem így a keretek, amiket mondtál, vagy szabályok, ami tudod, hogy tölt. És amikor te tudod, hogy téged azt tölt, akkor az szerintem az csodálatos. Viszont amikor ehhez ugye már járul egy bűntudat, vagy egy ilyen bezzeg, én ezt is megteszem, te meg nem érzés, tehát hogy bejönnek ezek a plusz negatív felhangok, szerintem akkor érdemes ezen elgondolkozni. De hogyha tiéd az ilyen tiszta, ez viszont tök jól hangzik.
Igen.
Nekem meg onnan ered szerintem, hogy anyukám, ő mindig is maximalista volt, és ő nagyon sokat dolgozott rajta, hogy ne legyen annyira maximalista, mint amennyire maximalista. És mikor én megszülettem, akkor még ő mesélte, hogy így még a szőnyegnek a rojtjai is ki voltak egyengetve. Ő beleesett egyébként a szülés utáni depresszióba, pánikbetegsége is lett, és nagyon komolyan, és benne nagyon, tényleg nagyon, tehát hogy szinte kényszeres volt benne ez a megfelelési kényszer. És miután ő ezen dolgozott is, és dolgozik a mai napig is, de én sokszor éreztem azt, hogy számomra anyukám tökéletes. Láttam anyukámon, hogy így mindent megtesz értünk, és hogy így a legtöbbet, a legtöbb szeretetet, meg minden mást is igyekszik nekünk megadni. És mégis bármilyen negatívum volt, akkor rögtön azt éreztem rajta, hogy így azt érzi, hogy ő nem elég jó. És én meg így azt éreztem, hogyha ő neki ez nem elég jó, amit nekem megadott, mert pedig nekem ez így csodálatos, tehát tényleg egy fantasztikus anyukám van, érdemes egyébként tényleg ránézni az oldalára, mert hogy így csak ránézel a képre, és így látod, hogy így egy csodálatos nő, és édesanyja, és vállalkozó, és feleség, és hogyha mondom, ez így neki nem elég jó, akkor az, aki én vagyok, vagy amit én teljesítek, az hogyan lehetne elég jó? Mert azt a szintet se érem el, ami neki nem elég jó. Az alatt vagyok. Akkor én nem lehetek elég jó. Persze ő ezt teljesen máshogy kommunikálta, de a saját magával való kérdései vagy komplexusai, azok viszont rá milyen hatást gyakoroltak. És én pont emiatt én Márknak el szoktam mondani, hogy Márk, én ma szarul vagyok, lehet, hogy nem ezt a szót használom nála. Anya, most teljesen kíván, most bocsi, de most egy kicsit, tudom én, még a Gilmore Girls néztük most éppen, most anyának erre most így nagyon szüksége van.
Akkor nem csak én nézek a fiam a sorozatot.
Nem, ezt így elmondom neki, tehát hogy úgy, hogy leállítom, tehát hogy így nem feltétlenül, nem úgy, hogy leülünk és órákon keresztül nézzük, hanem hogy megállítom, megbeszéljük, mi történik. Látod, most jóban vannak, látod, most sétálnak, látod, most mit tudom én, veszekszenek, és most nincsenek olyan jó ők ketten együtt, és akkor ezeket így átbeszéljük. És akkor így jó, egy kicsit úgy érzem, hogy úgy normalizálódok. És utána újra tudok az lenni, aki vagyok, és nem azt érzem, hogy így, úristen, na, hogy hozzám, ne nézz rá, menj innen, ne, most ez így nem működik. És akkor úgy, jó, ez így megadtam magamnak, és ezzel én például, én ezáltal érzem magamat jobb anyának, hogy tudom, hogy mikor van arra szükségem, hogy így magamat egy kicsit előrébb soroljam. Például így, hogyha mind a ketten éhesek vagyunk, jó, nem annyira éhes, hogy így sír, vagy ilyesmi, szóval ezt így ne így képzeljétek el, de tudom, hogy ő is éhes, meg én is éhes vagyok, akkor biztos, hogy én hamarabb bekapok egy 3 falatot, mert különben azt mondom, egyébként már anya éhes. És így nem, bekaptam 3 falatot, addig adtam neki egy fél valamit, és ők azzal tök jól el van, oké, akkor most már tudok teljes 100%-os jelenlétemmel veled lenni, és nem úgy, hogy közben így kaparom a falat, hogy haladjál már, vagy így magamat.
Ezt én is megtanultam. Egyébként most én a Mersével tanultam most nagyon sokat arról, hogy a saját szükségleteimet hamarabb ki kell elégíteni, mint az övét, mert csak akkor tudok jó fej lenni, mert hogyha mondjuk éhesen leülök szoptatni, és akkor már azt nézem, hogy egyél már, de hogy közben nyilván kattog az én fejemben is, hogy de a kötődés, meg hát csak nem szedem le a cicimről, mert hát akkor van vége, amikor ő azt mondja, hogy vége, akkor az sokkal nehezebb, mint hogy az, hogy akkor most még egy percig ott nyüglődik, bocsi mellse, de hogy igen, és akkor utána ülök le, vagy magammal viszem, vagy bármi.
Nekem ebben egyébként nagyon sokat segít, hogy én erről sokat tanultam is, meg coachként, ugye így erről írok is rendszeresen, és ez nekem mindig egy ilyen plusz megerősítés, meg hát akkor érzem magamat hitelesnek, hogy én is úgy cselekszek, amikről így tanulok, és én is úgy élem az életem, nem csak leírom. Hogy ugye ki az, aki már volt repülőgépen, amikor a stewardess...
Igen, pont ezt akartam mondani.
Amikor a stewardess elmondja, hogy ugye először saját magadra tedd fel az oxigénmaszkodat. Mert hogyha a másikra felteszed, és lehet, hogy neki nagyobb, tehát hogy ő kicsi és védtelen, és neked kell róla gondoskodni, de lehet, hogy így felteszed, és ő tud lélegezni, de utána ő elveszik, mert elájultál. Szóval először saját magadra kell feltenni az oxigénmaszkot, és ez tényleg másodpercekről beszélünk, tehát hogy nem arról, hogy így jobban majd megoldjuk egy óra múlva, én most így ellélegezgetek, vagy eleszegetek magamba, a sorozatot nézettem, meg jobban majd megoldott gyerek. Szóval hogy tényleg ilyen másodpercekről, vagy percekről beszélgetünk. De hogy ez így nagyon, nagyon fontos ahhoz, hogy tényleg visszatöltsük magunkat, én ebben nagyon-nagyon hiszek.
Nekem most nagyon, nagyon durván visszajött egy kép, emlékszem, hogy amikor a Martin volt kb. Akkora, mint a Mersa, és rajtam adott mindig, és Áront hívtam telefonon, hogy 4 óra van, és én még nem is pisiltem, nem is ettem, nem is csináltam semmit, és akkor az Áron így mondta nekem a telefonban, hogy miért nem. Hát mert mondom, itt a gyerek, és hogyha leteszem, akkor elkezd sírni, meg felébren. Hát jó, de hát éhes vagy, szóval, hogy így most, és így tényleg így mindig az volt, hogy egy idő után már nem is mondtam az Áronnak, hogy 4 óra van, és én még nem is ettem semmit, meg nem is pisiltem, és hogy, mert hogy neki annyira egyértelmű, hogy ő ezeket így megcsinálja a gyerek mellett, vagy hogy ő ezen nem agonizál, hogy úristen, akkor most sírni fog 17 másodpercet, amíg elmegy a mosdóba, meg visszajön, hanem neki ez ilyen tök természetes, és nem tudom, hogy egyébként a férfiak mindegyike ennyire így el tudja ezt engedni, mert gondolom, hogyha ők elmennek, akkor Áron nem gondolkodik azon, hogy nekem mondjuk milyen nehéz otthon, vagy hogy egyáltalán nehéz-e, vagy egyáltalán mi van velem otthon. És most már eljutottam én is oda, hogy most már én nem gondolkodom azon, hogy most vajon jó gatyát ad a Martinra, vagy nem tudom, mert eddig azot kikészítettem, ez a Martin ruhája, ha leönti magát, ez a Zoár ruhája, nézd meg itt a Zoár perusa, de hogy annyira így emberek ők is, és hogy meg tudják csinálni. Nem hal meg mellettük egy gyerek se, vagy nem tudom, nem éhezik, meg nem tudom, szóval, hogy...
Erre a szintre én is eljutottam amúgy, mert hogy biztos fel lesz öltöztetve a gyerek, biztos nem fog megfázni, úgyhogy én is eljutottam erre. Amúgy én meg azt akartam mesélni, hogy olyan érdekes, hogy mondta Rozi, hogy hát, hogy a gyerekek számának növekedésével, hogy változik ez a lelkiismeretfúdalás. Én, amikor a lányok kicsik voltak, akkor szerintem nem volt olyan nap, amikor ne éreztem volna valami miatt lelkiismeretfúdalást, és nem csak akkor, amikor kimozdultam otthonról. Eleinte amúgy én, amikor ők kicsik voltak, nem is mozdultam ki otthonról, és szerintem nálam hát elég hamar ezt tette be így a kapufát, vagy nem tudom, hogy mondjam, de hogy valószínűleg nekem is volt szülés utáni depresszióm, meg még egy sor másfajta dolog is ott felsorokozott, amivel nem tudtam egyedül megküzdeni. Akkor még egyáltalán nem voltam úgymond annyira tudatos, mint annyira most tudatos vagyok ezekkel a folyamatokkal kapcsolatosan, és minden nap rosszul éreztem magam. De szerintem kivétel nélkül minden nap. Tehát volt is szerintem, hogy mondtam a Tominak, hogy ez a nap olyan jól indult, délig tök jó volt, aztán fél egykor történt valami, ami miatt egész éjszaka másnap reggelig emésztettem magam. Mert hogy úgy éreztem, hogy minden, de mindent elrontok. Ugye azért az én esetemben mindig ott volt ez a dilemmázás, amit a Timi is mondott, hogy vajon jut-e mind a kettőjüknek elég belőlem, hogyha az egyikőjüket hamarabb veszem ki a kis ágyból, és ezt mindig szoktam mondani, akkor a másikőjük vajon mit érez. És ilyeneken én például nem is bírtam gondolkodni, hogy fognak-e kötődni, mert meg voltam róla győződve, sőt, talán ez a mai napig is így él bennem valamennyire. Bár igaz, hogy az utóbbi hónapokban, mióta Zsombi megszületett, velük is nagyon sokat változott a kapcsolatom, szóval azt gondolom, hogy azáltal, hogy Zsombival viszont egy teljesen másfajta anyaságot élhetek meg, ami így harmadik gyermeknél már lelkiismeretfúdalástól mentes, nyilván vannak nála is kérdések, meg dilemák, de hogy elkezdtem magamnak így megbocsájtani azokat a nem hibákat, mert most így visszanézve tudom, hogy az se volt hiba, csak borzasztóan bizonytalan voltam. És nagyon sokszor szerintem ebből fakad nagyon sok édesanyának a lelkiismeret fudása, hogy bizonytalan. És ezt a bizonytalanságot nem csak magunkban tudjuk nagyon-nagyon gerjeszteni, hanem amit kapunk a társadalomból, a környezetünkből, akár csak az utca emberétől. Tehát volt olyan, hogy mi lementünk sétálni a lányokkal, és akkor az egyikük sírt, ugye azért már félúton voltunk, hazajutni még mondjuk 10 perc volt. És volt olyan, hogy oda jöttek, és akkor hát miért sír, és miért nem nyugtatom meg, és biztos éhes, meg hát a hasonló jó kis mondatok, amik minden anyukának így a lelkét egy kicsit így összezsugorítják, és összenyomják, és nagyon sok ilyen volt, és akkor még ezeket sem tudtam kezelni, mert nyilván az első gyerekénél az ember mindent tényleg tökéletesen akar csinálni, és akkor, ha valaki valamit szól, és sokkal nagyobb volumenű, meg fontosságú dolgokban, mint például a szoptatás, vagy hogy miért nem babakocsiba teszed, miért hordozod, vagy pont a fordítottja. És így elgondolkozik rajta az ember, hogy hát igen, én most, hogyha nekem a babakocsi kényelmesebb, de valaki azt mondja, hogy hordoznom kell, akkor miért nem hordozok? Hát azzal is sokkal több jót tudnék tenni a gyereknek, vagy
ilyen... cumi kérdés volt, mert a gyerekek cumiznak, és én így mondtam, hogy én így eldöntöttem, így az agyamba valahol legbelül, hogy nálunk így nem, de ez nem jelenti azt, hogy a Martin szájában nem kezdtem el tömködni a harmadik héten a cumit, hogy akkor mostantól cumizol, mert én ezt nem bírom, de hogy így kiköpte, és hogy így nem kellett, és hogy nála így, ezt így el is felejtettem, hogy amúgy így vannak cumisok, meg nem cumisok, mert hogy ez így a Martinnál így nagyon ilyen nagy kérdés volt a családban, és emlékszem, hogy Martin november végén született, és mentünk karácsonyozni a családhoz, és, vagy a családunkhoz, és a családból megjegyezték, hogy aha, sírt a Martin, és tudom, hogy azért sírt, mert sokan voltak. És akkor így ringattam, és akkor mondták, hogy hát én hagyom sírni, hogy adjak már egy cumit, és amúgy, hogyha nem adok, akkor meg hagyom sírni a gyereket. És így ott voltam egy hónapos volt az első gyerekem, úgy fájtak a melleim a szoptatástól, mint az állat, és akkor a közeli családból meg azt kapom vissza, hogy én hagyom sírni a gyereket, hát anyád, dehogy hagyom sírni, szóval, hogy szerintem ennél ilyen lelkiismeretet, meg mindent így, nem is
rossz
tudom,
érzést hogy generálni,
igen. Hogy így nem is lehetett volna rosszabb mondat ennél, mint hogy én hagyom sírni azt a gyereket, akiért egyébként meggebedek, hogy így jól érezze magát, és pontosan tudtam, hogy a Martinot azért sírt, mert tök sokan voltunk, nem azért, mert ő cumit akart, vagy én valamit nem adtam meg neki, hanem hagytam amúgy, hogy így kiventillálja magát a egy hónapos gyerek.
Nem, pont ez jutott eszembe, hogy egyik este, amikor így a három gyereket altattad, és így nagyon kiborultál, és ebbe az egész lelkiismeret furdalás témába, tehát hogy nem csak azt kell megemlítenünk, hogy a velünk kapcsolatos, uh-huh. meg igen, a mi önzőségünkkel, hanem ez az egész anyaság igazából egy nagy lelkiismeret furdalás, hogy most az egy dolog, hogy te most elmész-e egy órára, vagy nem mész-e, hanem az, hogy ha mondasz valamit, azzal milyen hatással vagy rá, és majd ő milyen ember lesz ezáltal 20 év múlva. Hogyha most van egy szarnapod, és ordibálsz velük este, akkor 20 év múlva majd utálni fognak, meg emiatt mennek a pszichológushoz. Szóval, hogy inkább ez az egészben a nagyon nehéz, hogy akkor most így nem tudod egyszerűen abban a pillanatban, és nem is fogod tudni, hanem majd 20 év múlva fogod tudni, hogy azzal, hogy te hoztál egy döntést, az milyen hatással van rá?
Azt hiszem, meg benne nekem a legnagyobb segítségem az, hogy anyukám az anyukám. Tehát, hogy így Márknak mindig elmondom, hogy nagyon nagy szerencséd van, hogy ő a Nanid, mert Naninak hívjuk, és itt mindig így felhívtam, mikor így elbizonytalanodtam, és annyit mondott, hogy Anna, nézd rá a fiadra. Jól van? Boldog? Mosolyog? Rendben működik? Igen! Akkor minden rendben van? Akkor jó anya vagy? Igen! És az mindig ezt mondta még, hogy én nagyon szívesen leszületnék hozzád, hogy te legyél az én anyukám. És akkor ezek olyan megerősítések, egy olyan embertől, akit így nagyon sok gyerekkel láttam együtt, és ő az, a, akikhez úgy vonzódnak a gyerekek, aki úgy rögtön úgy megérti a gyerekeket, vagy esetleg rá tud szólni azokra a gyerekekre, akik nem annyira lehet rájuk szólni, hogy még őket is úgy egy kicsit úgy kordában tudja tartani. És amikor egy ilyen embertől jön a megerősítés, akkor meg valahol szerintem nekem ő a legnagyobb megerősítésem is. És felmentésem is, tehát hogy például, mikor múltkor nem tudtam, egyszerűen képtelen voltam dolgozni. De ugye, amikor egy e-mailt, amit egyébként 5 perc alatt megírsz, sőt már nagyjából meg volt írva az e-mail, én nem. Nem, ez nem, ez nem, ez most itt nagyon nem. Felhívom anyát, anya, adsz nekem felmentést, írsz nekem egy igazolást. Igen, mi arról mentsenek fel? És akkor felment. És így tudom, hogy ezek például így egy olyan kis dolog, hogy a Self Love Clubba, ami az én kis tagsági rendszerem, ahol ugye az istennők így önismereti órarend kapcsán így minden nap kapnak tananyagokat, és ott is van egy ilyen anyag, hogy felmentést kapsz. Hogy kapjunk felmentést, mert nekem ez így olyan sokat szokott segíteni, hogy egyszerűen így leveszi a vállamról azt a terhet, amit egyébként én is le tudok venni a vállamról, és gyakran meg is teszem, de azért ez sokkal könnyebb, mikor van valaki, akire számíthatsz, akire felnézel, és ő ezt ki is mondja neked. Tehát nekem ebből a szempontból így szerintem hihetetlenül nagy szerencsém van. És én ezt például mindig megnéztem, hogy kitől érkezik az, ami lehet, hogy fájt, és utána még így rágtam magamat egy pár napig rajta, de nem azért, mert hogy én rosszul csinálom feltétlenül, hogy nálunk például most mi együtt alszunk Márkkal. Olyan sok munkám volt, én mondom, nem tudom megoldani, hogy most én éjszakánként fent legyek, ez most így tökéletesen jó megoldás, amíg nincs más, és passz. És egyébként ez például pont egy olyan dolog, amit én nem szeretek feltétlenül reklámozni, mert nincs kedvem arhoz, hogy másoknak a véleményére, egyébként nem vagyok kíváncsi, hogy őszinte legyek, de amikor családom belül érkezik a vélemény, amit persze nem is nekem mondta, hanem így olyan hátulról érkezett, akkor azért így rágtam rajta egy pár, amit mondom, hogy hú, ez így, és aztán így, bocsánat, hogy pont te mondod, tehát hogy így nem biztos, hogy a te nézőpontodra, vagy nevelési tanácsodra vagyok kíváncsi. Én ezt nagyon meg szoktam figyelni mindig, hogy kitől érkezik az a mondat, ami nekem annyira fáj. És attól persze átgondolom, hogy akkor kinek hogy a jó, mindenkinek így a legjobb. Adott pillanatban igen. A többivel meg igazából nem tudok mit kezdeni, mert hogy szerintem is legalább 20 év még ez kiderül, hogy jól csináltuk. Sőt, szerintem 30.
Igen.
Szerintem 30 éves lesz a Márk, amikor azon a szülinapján ő jól érzi magát, és boldog lesz, és kiegyensúlyozott, akkor így, akkor azt fogom tudni mondani, hogy oké, így jól csináltam. És hogy nem fogok emlékezni arra, hogy én mit csináltam 2021. április 16-án, és hogy mit rontottam el, hanem
így oké, és mi van
fogom.
Akkor, hogyha úgy kiegyensúlyozott, és úgy boldog, hogy te nem vagy ott, mert ő ettől boldog.
Ez benne van a pakliban. Ez teljesen benne van a pakliban.
Szóval érted, ő lehet attól boldog, meg kiegyensúlyozott, de az nem biztos, hogy az én érdemem.
És ez baj, hogy nem?
Nem, hanem azt akarom mondani, hogy nem, szerintem nem biztos, hogy mindig ezt kell nézni, vagy nem ennyire egyszerűen lehet ezt nézni, mert lehet, hogy ő attól lesz boldog, és attól lesz kiegyensúlyozott, hogy egy másik kontinensen egy tök messze tőlünk.
Mi már ilyeneket fontolgat, hogy miért gondolod?
Én várom azt a pillanatot, amikor a tinédzser fiam majd rám vágja az ajtót, hogy anya, ha még egyszer azt mondod nekem, hogy csak szeretnem kell magamat, és hogy szeressem magamat, akkor én elköltözök itthonról. Én kíváncsi vagyok, hogy ő majd miből, amit én a legjobb szívvel mondok neki, és próbálok így persze példával is, tehát én nem így leírom neki, és aztán tök más csinálok, hanem úgy próbálom úgy is élni az életemet, próbálom, nem úgy élem, hanem próbálom úgy élni. És biztos vagyok benne, hogy meg fogom majd kapni, mert én is megadtam anyukámnak ezeket az ajtócsapkodásokat.
Ó, hát én már élem most is nagyon így, hogy akkor ez mit is...
Nem kell már sokáig várni.
Mit is jelent? Jót jelent? Igen.
Ez jelent valamit, és aztán már akkor is, igen.
Valamit?
Igen, tehát szerintem, hogy ez, hogy ő neki majd mi okozza a boldogságot, az így... Tehát én például nem hiszem, hogy az, hogy nekem az egyetemi éveim alatt volt depressziós időszakom, vagy nem találtam magamat, az így anyai hibás. Vagy az, hogy ő hogyan szoptatott, vagy hogy hogyan kötődtünk, mikor kicsik voltunk. Egyébként anyukám erre azt szoktam mondani, hogy furcsa, hogy milyen sokszor emlegettem, igaz, hogy egy ilyen témával, mint a nevelés, hogy így nem tudok nem tudjuk, nem tudom én kihagyni az én saját szüleimet, amit példát én magam
szerintem
kaptam.
Gondolatban egyikünk sem tudja kihagyni. Igen. Csak te kimondod, mi meg csak gondolunk rájuk.
És hogy anya mindig azt mondta, azért vannak a szülők, hogy a pszichológusoknak legyen miből megélnie. Majd elmegy. Persze az enyém ez biztos nem fog már, hogy anya annyiszor elmondta, hogy menjek el ide, na akkor csak azért sem, majd én megmutatom, hogy ez máshogy is lehet. Mutassad, kisfiam, tehát, hogy annyira sok megoldás van és út. És tudom, hogy nem anya volt a hibás egyetlen egy ilyen döntésemért se. És ő azt mondta, hogy ő már vállalja, várjunk, ő hány évet adott, mert eredetileg ugye 18 éves korig vállalják a felelősséget a szülők, utána ugye kirepülünk. Gyakorlatilag a jelenlegi világban, ezt anya szerintem 25 éves korunkig, de lehet, hogy 30 éves korunkig kiterjesztette, mert hogy nem repültünk ki olyan hamar, mint azt ő kirepült. Szóval, hogy ez olyan, hogy szerintem így mindenkinek van olyan útja, amiben, tehát nem vagyok Isten, és nem is fogom tudni befolyásolni 100%-osan, hogy Márk majd hogyan fogja érezni magát x év múlva. És azt sem fogom tudni, mert mikor én például a pszichodrámára jártam, akkor ott volt egy nagyon erős játék, nem tudom, mennyit tudtok a pszichodrámáról, ez így hasonlít a családállításhoz, csak másfél éven keresztül kísérjük ugyanaz a csoport egymásnak az útját, illetve ott nem a behívott szereplőre van bízva, hogy kimondja a szavakat, vagy az érzéseket, hanem én adom a szájába. Tehát, hogyha én arra emlékszem, hogy anyukám ezt mondta, és behívtam anyukámat, akkor elmondom, hogy anyukám ezt mondta, és ő azt a szót ismétli meg, nem adja hozzá saját gondolatát, vagy érzését. És ott volt egy olyan játék, ami engem ebből a szempontból teljesen lesokkolt. Mert, hogy ott a lány egy adott reakcióját hozta be a szüleinek, amikor is ő azt érezte, hogy innentől kezdve nem bízhat meg bennük. És így ott álltam, mint nagyon 21 éves voltam, mondom így, úristen, tehát, hogy egy alkalommal lesz majd, hogy valamit nem rögtön úgy reagálok, amitől az én gyermekem majd biztonságban érzi magát, és akkor elveszítem a bizalmát. És ez így teljes mértékben sokkolt. És azt éreztem, hogy azok a szülők, akik ott álltak, és láttam kívülről a játékot, és hogy így nem volt bennük semmi rossz indulat, vagy nem azért csinálták úgy, mert, vagy nem azért reagáltak úgy, mert. Vagy számomra nem is volt annyira rossz a reakció például. De ott, abban a aki behozta ezt a játékot, viszont ott valami megtört. És az így, ez nagyon sok idő volt, míg ezt én feldolgoztam magamban, hogy ez sosem így történik, hogy az én életem is hiába játszottam meg egyet, és hogy voltak azok a bizonyos esetek, amikre így nagyon emlékszek, de aztán sosem azokon múlott, hanem azon a sok kicsi egyen. Én nagyon hiszek benne, hogy az fog számítani, hogy hosszú távon ott vagyunk. Mindig mondom neki például így, hogy lehet, hogy fáj ez az oltás, de nem fogsz rá emlékezni. Mert hogy én sem emlékszek arra az oltásra, amit így kaptam. És persze, hogy benne van, meg hogy igen, elő lehet mindenféle módon hívni, meg, de attól függetlenül ez a sok-sok jó is ott lesz mellette. És hogy szerintem az én feladatom az, hogy tényleg így ezt tudja, hogy ő így nagyon szeretve van, és hogy bármikor, és hogy bárhogy szeretve van, és most ezt még nagyon könnyű mondani másfél évesen, mert még nincsenek olyan döntései, hogy amik nekem nem tetszenek. Persze eldobálja a dolgokat, és nem tetszik, de mint tudom, én nem olyan baráti társasághoz kapcsolódik, vagy nem próbál ki olyan dolgokat, amiket szerintem nem kellene kipróbálnia. Tehát, hogy most még szerintem könnyű helyzetben vagyok ezen a téren, de tudom, hogy lesznek majd olyanok, amikkel nem fogok egyetérteni, vagy még inkább csak félteni fogom, azért nem fogok egyetérteni vele. De akkor is el kell követni neki is a saját hibáit, mert hát most akkor mit várjak tőle, hogy ő is tökéletes legyen, amit én próbálok adni neki. Én nem vagyok tökéletes, és én nem is szeretném, hogy ő... És már így is tudom, hogy szülőket tökéletesnek látjuk, hiszen ők a mi gyakorlatilag teremtőink, belőlük származunk, ők mondják el, hogy annak az egyik kedvenc példám, hogy az ég zöld, a fű meg kék. Ha ezt tanulnád, ezt gondoltad volna, és nagyon-nagyon sok oktatónak, meg óvónéninek, meg tanárnéninek kellene téged meggyőzni arról, hogy nem, az ég az kék, a fű az pedig zöld. És ugye rengeteg ilyen paradigmát és tévhitet adunk át, és kaptunk mi magunk is. A lehető legjobb szándékkal is akár.
Igen, csak ez egy ilyen kegyetlen dolog, ez az egész anyaság témakör, mert közben meg belegondoltok, hogy onnantól kezdve, hogy anyává válsz, de már a szülés pillanatától ugye jön az, hogy
akkor mondjuk te nem természetesen szültél, hanem császárra, és már 128 kutatás van arra, hogy azok a gyerekek nem úgy kötődnek a szüleikhez, akik császármetszéssel látták meg a napvilágot, mint a természetesen szülők, mert azok a gyerekek nem olyan kitartóak, akik nem a mentek végig a szülőcsatornán, hanem csak úgy kivették őket, mert, és hogy már belegondolsz, már ezzel, hogy vannak ezek a kutatások, egy ilyen nyomást adnak, és akkor már az anyaságod első napjaiban te már küzdesz egy lelkiismeret furdalása, hogy te ezáltal már megpecsételted a gyerekedet, mert hát 128 kutatás van arra, hogy ő majd biztos, hogy ilyen lesz.
De ez attól is függ, nem? Mármint, hogy ha így most magamra gondolok, hogy én akkor kezdek el befusztrálódni, hogyha az megnyom nálam egy pontot, hogyha olyan erős személyiségek, meg olyan önismerettel bíró emberek lennének mindenhol, akik azt mondják, hogy aha, ez a kutatás, de az a császár ott megmentette az életemet, akkor, és ezt így le tudnánk zárni, hogy ez akkor így, ez oké, okay, akkor tovább tudnánk menni, de az a baj szerintem, vagy nem baj, hanem azon kellene dolgozni, szerintem, hogy minél jobban ismerje magát az ember, hogy jó, tudom, hogy ez most frusztrálni fog, ettől most tök ki leszek, de pontosan tudom, hogy azért, mert nem tudom, mikor kisgyerek voltam, vagy amikor nem tudom. Szóval, hogyha mindenki ismerné önmagát annyira, hogy tudná, hogy mik azok a pontok, amik benyomódnak, akkor lehet, hogy nem is lenne lelkiismeretfurdalásunk egyébként, vagy tudnánk azt úgy kezelni, hogy oké, itt van ez a lelkiismeretfurdalás, jó, de most azon megy a lelkiismeretfurdalásom, hogy ott hagyom a gyereket, de amúgy tök jó anya vagyok, nem? Mert ezt megcsináltam, és akkor megdicsérem magamat, most csak mondjuk egy ilyen folyamatot, megdicsérem magamat, hogy jó, ezt tök ügyesen csináltam, tehát megérdemlem azt, hogy mondjuk eljöjjek ide úgy podcastot felvenni, hogy én feltöltődjek, hogy utána még jobb anya legyek, mert valószínűleg már azért ordítottam két most ez a saját példámat. Opa, próbálom itt magamat meggyőzni, igen, hogy na, értitek.
Értem abszolút, csak mondjuk ott abban a helyzetben, tehát hogy ez nem megy egyik pillanatról a másikra, meg te nem tudod abban a pillanatban, hogy ez benyomódott ez a gond, tehát hogy nyilván ez idő, nekem is idő volt ezeket így földolgozni, és én nekem például nagyon vicces, de hogy úgy érzem, hogy ezeket a folyamatokat nekem például a meső zárta le itt két héttel ezelőtt, azzal a mondatával, amikor azt mondta, hogy és egyébként ki tiltja meg neked, hogy ezek ellenére, hogy kihagytad az aranyórát, vagy nem természetesen szülted, vagy nem tudom, ne szeresd úgy, ahogy csak tudod életed végéig, és ezzel gyakorlatilag kompenzálod azt a 128 kutatási eredményt, ami van, vagy amiket te kihagytál, vagy amit te nem tudtál megadni, egyébként mondjuk tőlem függetlenül, mert hogy úgy gondolom, hogy nem én tehetek arról, hogy császárral született, és nem izével. Érted, hogy mire gondolok?
Igen,
amúgy meg szerintem a lelkiismeretfúdalás, meg így az anyaság, meg ilyesmi kapcsán, én egyszer olvastam egy könyvben, hogy nyilván, hogy rontunk el a dolgokat, meg kibázunk, de igazából ki mondja meg, hogy ne lehetne minden nap törekedni arra, hogy akkor arra odafigyelünk, hogy
de
akkor ezt
baj?
Jobban csináljuk.
Bocsánat, de miért baj, hogy hibázunk?
Nem baj, csak hogy magunknak sem engedjük meg, hogy
de miért?
Hogy ne
mert
legyünk
egyszerűen
tökéletesek.
Igen, erre vágyunk, hogy mi ezt tökéletesen csináljuk, mert hogy mi ugye szülsz egy gyereket, és akkor neked ő tökéletes, de ettől függetlenül még a tőled telhet mindent meg akarsz tenni, hogy a tökéletesen kívül is tökéletes legyen, és egy tökéletes életet is teremts vele. Ami egyébként jó kérdés, hogy nem tudom, hogy miért
ez a tökéletes, ez kicsit ez úgy hangzik, mint hogyha lenne egy konkrét kép a fejünkben, hogy mi ez a tökéletes.
Hát mindenkinek hát van nyilván, egy konkrét kép
a fejünkben. Hát akkor viszont a gyerektől nem azt várjátok, hogy továbbra is tökéletes maradjon. Tehát, hogy aki tökéletes akar lenni, mint anya, az nem azt várja a gyerekétől, hogy tökéletes legyen. Tehát, hogy van egy kép a fejemben, hogy én milyen vagyok tökéletes anyaként, de hogy neki is akkor tökéletesen kell reagálni az én tökéletes anyaságomra, nem? Magyarul ő neki is kötődőnek, szeretőnek kell lennie, aki hallgat rám, akivel mindent meg tudunk beszélni, akivel így persze vannak egy-két perc, ami nem úgy működik köztünk, de hogy így nem napok, vagy így nincsenek ilyen nagyobb mélypontok, vagy hisztik, igaz? Hiszen azt is meg tudjuk kezelni. Vagy egy hiszti belefér a tökéletes gyerek képébe? Mi fér bele akkor a tökéletes gyerek képébe?
Én inkább arra gondolok, hogy nekem nem voltam úgy így elképzelésem, tehát nem képzeltem magamat semmilyen anyukának úgy konkrétan, mielőtt gyerekeim lettek. Nyilván volt egy olyan a fejemben, hogy én szeretnék ugyanolyan laza, vicces, meg olyan, tényleg ilyen, amilyen a gyerekek előtti életemben voltam. Na, erről. Na, szóval így képzeltem el magam anyaként is. Tehát nem gondoltam volna, hogy amikor majd gyerekeim lesznek, az egy ilyen, mint hogyha elvágták volna az előző életemet, és csak, mint a csokikra, hogy rá van írva, hogy nyomokban földi magyarul tartalmaz, majd így fogok én is hasonlítani arra 24 éves lányra, aki éppen megtudta a rendelőben, hogy ikrei lesznek, mert ott elvágták azt, aki én voltam, és aztán jött egy anya, aki nyilván akkor felkészült erre a feladatra, meg várta, hogy akkor ezt csinálni kell, mert ez egy azért egy elég nagy kihívás, meg nyilván, hogy neked kell életbe tartani ezt a gyermeket, és ahogy mondod is, hogy oké, hogy 30 évesen, hogyha ő jól érzi majd magát, de az az igazság, hogy én most látom a szüleimen, ahogy mi felnőttünk a gyerekeik, ugye azért most már húgom is 20 éves felett van, tehát most már azért csapódik le nekik, hogy milyenek vagyunk, hogy melyikünk hol tart az életében, és én látom a szüleimen azt, hogy valamelyikünknél, nem mondom ki a nevét, nálam megkönnyebbültek, hogy akkor abból a problémás gyerekből, aki minden ellen dacolt, abból lett egy olyan ember, aki boldog, meg családja van, viszont van olyan testvérem, akinél látom, hogy nem azt mondom, hogy aggódnak, mert nyilván nem tudják befolyásolni az életét, mint felnőtt embernek, de hogy látom, hogy aggasztja őket néha, hogy meg édesanyám fel is tette ezt a kérdést, hogy ők rontottak valamit el. És csináltak igen olyan dolgokat, amire én is emlékszem, hogy az nem esett jól, vagy nem úgy reagáltak, vagy nem arra számítottam volna, nyilván. De azt már csak most tudom anyaként, hogy én is csinálok olyan dolgokat, amire nem úgy számítanak a lányaim. És én azt gondoltam, hogy én majd ez ellen tudok menni, ez ellen tudok tenni, mert hogy én így akartam tökéletes lenni, hogy én ettől is megóvjam a gyerekeimet, viszont ez nem baj, tehát, hogy ez hozzá tartozik a szülőséghez, szerintem el se lehetne kerülni igazából. Csak az, hogy én az esetek nagy részében nem tudok az alaz anya lenni, aki amúgy így a fejemben élt, az a kis ábránt kép, hogy mondjam. És az, hogy én sokkal többször vagyok egy házsártos sárkány anya, amilyen még az édesanyám se volt, szóval, hogy nem az, hogy jobban csinálom, hanem azt érzem, hogyha ők tudták jobban csinálni, mint amilyen én most vagyok, akkor én miért nem tudom jobban csinálni? Meg nyilván ő, mint nagyszülő, sokkal türelmesebb, meg megengedőbb az én gyerekeimmel szemben, és mindig megkérdezem, hogy én miért nem tudok ilyen megengedő és türelmes édesanya lenni, mint amilyen ő nagymamának,
hát, érted? Mert az majd a nagymama szereped le.
Igen, de hogy ez engem nagyon sokszor foglalkoztat. Próbálok tehát, hogy most már nem játszom arra, hogy tökéletes legyek, már nem hibáztatom magam azért, hogyha kikelek magamból, és mondjuk előttük kiabálok, vagy veszekszek, mert mindig elmondom nekik, hogy ez most nem azért volt, hogy ezt most túlreagáltam, vagy nagyon felidegesítettem magam, és nem így kellett volna beszélni, meg hogy azt is elmondom, hogy szeretlek, de attól még van bennem egy ilyen kudarcélmény, hogy hát miért nem tudom én jobban csinálni.
Igen, de ezzel így pont azt várjuk el tőlük, hogy akkor ők sem engedhetik ki majd a dühüket, mert hogy nekik is jobban kellene csinálni.
Kiengedhetik.
De hogy amit mi is megkaptunk ugye a szüleinktől igazából, azt próbáljuk mi is valahol kiavítani, és hogy mi is, tehát hogy itt az elvárások annyira sokrétűek, ahogy a szüleink felé is megvannak, úgy saját magunk felé, és azt adjuk tovább a gyerekeinknek is. Tehát amit én magamtól elvárok, azt ő azt fogja érezni, hogy én azt tőle is elvárom. Lehet, hogy ő máshogy fogja ezeket érezni, és azt fogja átformálni magában, hiszen ez teljesen másik kis különálló személyiség, nem én vagyok, nem az én továbbított részem, hanem egy különálló személyiség, de hogyha magamnak nem engedem meg, akkor ő sem fogja azt érezni, hogy neki meg van engedve. Tehát, hogy ő miért nem akadhat ki? Őt akkor már nem fogom szeretni, mert magamat nem szeretem akkor, hogyha én kiakadok. Mert akkor már hibáztatom magam, akkor majd neki is napokig örlődnie kell, amikor valami rosszat csináld. Mert én ezt teszem. Ő azt látja, hogy én mit csinál saját magammal. Nem arra fog emlékezni, amit mondtam, hanem ahogy magammal bántam. Amikor nőként, anyaként belenézel majd a tükörbe, én nekem ugye kisfiam van, biztos, hogy az is fogja befolyásolni, csak máshogy. De amikor belenézel a tükörbe, és te saját magad hibáit látod, majd a lányod azt fogja látni, hogyha neked az hiba magadon, neki is hiba saját magán. És meg fogja keresni ugyanúgy a hibákat saját magán. És ugyanígy meg fogja keresni a gondolataiban is a hibákat, mert hogy hát anya nem engedte meg magának, hogy kiakadjon, vagy megengedte, de utána napokig örlődött rajta, akkor majd én is napokig örlődök rajta, mert hogy ez a minta, amit kaptam.
De amúgy ez olyan, tehát hogy...
És hogyha én megpróbálok tökéletességre törekedni, akkor majd ő is azt fog érezni, hogy neki is tökéletességre kell törekednie, mert csak akkor lesz elég jó. Nem csak saját magának, mert saját magának is, de az anyukájának is, mert mit én is mondtam, hogy anya nem volt elég jó saját magának, mikor kicsi voltam, akkor én hogy láttam volna elég jó neki? Hiszen messze voltam attól, amit ő elért. Hát ő volt az anyukám, egy 20 évvel előttem járt, mindenben nem lehettem olyan jó. És akkor így ezen rengeteget kellett például nekem dolgoznom, vagy egyáltalán felismerni, és az önismeret szót azt így nem mondtam ki elég gyakran. Köszönöm, hogy te kimondtad. Mert hogy igen, hogy ezeket felismerni saját magunkba, és hogy ezzel hatalmas terhet teszünk a gyerekeinkre. Amit magunkra teszünk terhet, azt továbbadjuk nekik. Lehet, hogy máshogy fog reagálni, máshoz ki belőle, de továbbadjuk nekik. És ebben egyébként helyesebb lenne, hogy egy pszichológus ülne most itt, mert én ugye nem vagyok pszichológus, én coach vagyok. Tehát, hogy én előre nézek, és nem a szülő-gyerek kapcsolatot tanulmányoztam, inkább erről nekem ez a világ legérdekesebb kísérlete, hogy én anya vagyok. Én alig vártam, hogy ezt a rengeteg információt, amit így összegyűjtöttem, azt így kipróbálhassam majd Márkkal. És igen, majd 30 év múlva derül ki, hogy ez akkor most tényleg. Mert tudom, hogy lesz, amikor eltávolodik. És távolodjon is, mert el kell szakadnunk egymástól, és ez... Hogy ez így kimondom, akkor így összeszorul a gyomrom és a szívem is, hogy egy másik kontinensen, hát sok pénzt kell csinálnom, hogy ott is vessek mellett egy lakást. Sorry, kisfiam, előre is sajnálom, de én már megmondtam neki, hogy ne aggódj, kisfiam, megyek utána, de akárhová mész, anyádat. Persze, majd nem, de igen.
Jó anyós. Szeretni fognak a lányok.
Jó anyós jelöltek ülnek itt. Az egyik oda költözik a fiam elé, a másik nézi a mindenféle lányos sorozatokat vele. Bár lehet, hogy ezt a jövendőbeli barátnői meg fogják köszönni.
Szerintem igen. És majd ez 30 év múlva visszahallgatom. Vajon bevált-e?
Az az igazság, hogy amúgy órákig lehetne ezt elemezni, meg beszélni róla, de az az igazság, hogy annyira összetett tényleg az anyaságnak minden rétege, és ez a lelkiismeret téma is, hogy akár csak, hogyha kimozdulunk, akár, hogyha kiakadunk és kiabálunk, akár, hogyha leülünk tényleg belenézni a telefonunkba, vagy a sorozatba, hogy állandóan kattog ezen az ember agya.
És ha nem?
Igen, de hogyha igazából ösztönösen csinálunk mindent, ami jön belőlünk, és ahogy mondtad is, hogyha csak szeretjük őket, és ezt érzik, akkor nem ronthatjuk el.
És magadat. Mert és hiába, tehát is. Hogy minden belőlünk indul ki, és ő nem azt fogja csak látni, amit neki megadsz, hanem amit magadnak. Ő azt tanulja meg, hogy így, amit saját magadnak megadsz, te is, az apukája és a nagyszüle is, ebből tanul. Ő a mintákból fog tanulni. Ahogy te állsz a saját hibádhoz, ahogy te reagálsz arra, amikor kiakadtál, hogy te állsz a tükör előtt, ahogy te elismered a saját sikeredet, és megmondhatod neki, hogy tehát ez nagy dolog. Hát de hát anya nem örült a saját sikerének, akkor az enyém miért lenne nagy dolog? Most azért, mert így anya most így ezt mondja, de arra meg azt mondta, hogy ez meg nem nagy dolog, mert láttam, hogy így nem is örült neki igazán. Hogy így ezre fog emlékezni, ez a minta, amit megkap. Mint ahogy megkapja azt, hogy az ég zöld, vagy kék, vagy rózsaszín, vagy hupilila, meg a fű, meg akármilyen szín, ugyanígy megkapja ezeket is. És aztán majd neki is fel kell tárni, de először, hogyha szerintem a legtöbbet akarjuk adni a gyerekeinknek, és ezt most anyaként mondom, vagy nőként mondom, akkor így saját magunkhoz kell mindig visszamenni, az összes problémánál. És nem vagyunk tökéletesek, én nem szeretnék tökéletesen, én ember vagyok, azért jöttem ide, hogy mint lélek, hogy én tapasztalatokat gyűjtsek itt. Megtapasztaljam a fentet, és megtapasztaljam a lentet. És tegnap, Fanny, te ott voltál részben a webináriumon.
Igen, sajnos csak részben.
Az egyik kedvencem, amit elképzelünk, hogy így milyen az egyensúly. Jó, lehet, hogy egy
azt
kicsi
pont láttam.
Ingás van benned, az egyensúly, és most szerintem fel fog bennetek idéződni egy kép, hogy van benne kicsi fent, kicsi lent, kicsi fent, kicsi lent. A szív dobogásotokra gondoljatok, az EKG görbéjére. Hát nincsenek benne fentek és lentek? Mit várunk a szívünktől, az élettől, ami pumpálja bennünk az életet? Hogy egy helybe egy kicsiket ingadozzon, mert hogy az így a harmónia, az egyensúly, a boldogság, amit ugye elképzeltünk róla? Nem. A fent és a lent egymáshoz tartozik. És nem értelmezhető egymás nélkül. Nem tudod, hogy hol van a fent, hogyha a gravitáció nem létezik, akkor hol van a fent és a lent? Most így én pont fejjel lefelé állok, akkor nekem ez a fent neked, meg az a lent. Tehát, hogy így ezek szükségünk van, és nekik is szükségük van rá. És hogyha mi ezt így megtanuljuk reálisan kezelni saját magunk érzéseit, érzelmeit, kiakadásait, fentjeit és lentjeit, akkor ők is abból fognak tudni tanulni, és nem abból, amit elmondunk nekik, mert az tök jó lenne. Vagy majd elolvastatjuk velük a könyveket, hanem így a könyveket is elolvashatnák, amiket mi elolvastunk, hanem amit konkrétan megteszünk. És szerintem az a lényeg, hogy így visszautalva a lelkiismeret furdalásodra, Timi, hogy így, hogyha te jól érzed magad abba a keretbe, akkor az csodálatos. És szerintem azt kell megtanulni saját magunkban, hogy így folyamatosan vizsgáljuk azt, hogy ez így nekem jó, mert hogy ő is azt fogja megadni magának, hogy neki is jó legyen. Ha te olyat csinálsz magadnak, ami neked nem jó, akkor ő is azt fogja csinálni magával, ami neki nem jó. És persze, és itt most ugye egyetlen egy emberről beszéltünk az ő életében, az anyáról, mert ugye ugyanez igaz az apára, meg a nagymamára, meg a nagypapára, meg a másikra, meg a tanítónénire, meg az összes barátjára, meg akiket majd utána majd szépen besorakoztat. Csak ugye az első hónapjaiban vagy éveiben valóban mi vagyunk a leg-leg-leg-leg, meg hát utána még sokáig a leg-leg-leg-legek. Vagy az éppen a leg-leg-leg-legnek kéne lennie, de nagyon nem azt kaptam tőle, amit én szerettem volna, és nem kaptam annyit se, hogy szeretlek, vagy megölellek. És akkor erről a részéről, meg a szélsőségekről természetesen már nem is beszéltünk, de én akkor is azt mondom, mindig saját magadhoz menjél vissza, mert akkor neki is azt tanítod meg, hogy ő is visszamegy saját magához, és megvizsgálja, hogy ez honnan jött. Tudjátok, hogy engem pszichodrámán mennyire irigyeltek, mert én ismerem a szülés történetemet? Én tudtam, hogy nekem mi történt. Anyukám, én császárral születtem, megállt a szívverésem, és utána anyának semmit nem mondtak, tehát semmiféle ilyen jogi, meg törvényes, meg kedves bánásmód, vagy emberi egyáltalán. És ő annyit tudott, hogy ő megállt a szívverésem, utána felvágták, kivettek, és utána betették egy szobába, és nem látott engem. És nem tudtam inni, hogy ő tényleg élek-e. Ő így indult az anyaság útján. És én, hogy ezt tudtam, én tudok ezzel dolgozni. És pont ezért, hogyha elmondjuk nekik is, ami bennünk van, ami rossz volt, akkor utána is, mikor például a kineziológusnál ki kell tölteni az anamnézis, vagy nem tudom milyen neve, milyenek voltak a körülményeid, hogy érezte magát anyukád, apukád. És hogy ezt őszintén el tudjuk nekik mondani. Gondoljátok el, akkor ők ki tudnak ebből indulni. Ott álltam, 10 voltunk a csoportban, senki nem tudta a saját születésének a körülményeit. És így mondom, menj hazád, kérdezd meg. Hát de nem vagyunk úgy, hogy megkérdezzem, hogy ilyenekről mi nem szoktunk beszélgetni. Hát akkor mi ezt megtehetjük? Akkor majd mi megbeszéljük a mi gyerekeinkkel, mi felszabadítjuk őket, azáltal saját magunkat felszabadítjuk, hogy hát kicsi, nem voltam teljesen tökéletes anya, én próbálkoztam. De neked csak el tökéletesnek lenned, próbálkozzál. Próbálkozz szeretni, próbálkozz jót tenni, próbálkozz kedves lenni, próbáld meg élvezni az életet, és örülni a jó dolgoknak, és adni ezzel másoknak is. Én szerintem ezt tudjuk nekik megadni. Aztán mondom, majd visszahallgatom ezt, és én megkérdezem Márkat, hogy na, anyasra értékeled anyukádnak a gondolatait, és mondom, hát anya, jobb lett volna, hogy hallgatsz arra a kutatásra, tehát ez van. Akkor majd azt mondom, akkor nem tudom, mi lesz. Nem, egyiken nem hiszem, hogy ez lesz. Mert tényleg egy másik embernek is meg lesznek a saját döntései, adott életkoráig tudok érte felelősséget vállalni, és utána majd akkor visszamegyek, és szépen újra megnézem, mit kellett volna máshogy csinálni, és akkor majd azzal fogok dolgozni, mint hogy ő is azzal dolgozik, amit kapott meg, amit ő kivett abból, amit ő kapott. Mert hogy hiába adhatom én neki azt, hogy de szerintem ez így a legjobb, és ő így, de nekem nem. Például én nekem az egyik kedvenc ilyen gondolatom, hogy a testvéreket akkor tudod egyenlően nevelni, hogyha máshogy neveled őket. Mert hogy máshogy reagálnak adott dolgokra. Én is láttam, hogy nálam én automatikusan tartottam a szabályokat, anya azt mondta, hogy ez így van, akkor én azt úgy betartottam. Hugomnak anya azt mondta, de ez így van, vagy ezt ne vidd el a bőrkabátom, vagy ne menj el most úgy oda sétálni. De, szia! És így, hát nálam is ugyanazok a szabályok voltak, ugyanúgy tartotta a Katánál is azokat a szabályokat. Hát Kata teljesen máshogy reagált rá. És én mentem oda, hogy de anya, nem így kellene, ne egyél szigorúbb a testvéremmel, látod, hogy reagál rá?
Képzeld, nálam is ez volt. A második húgom 13 évvel fiatalabb, mint én. Most tehát anyukám 13 évvel idősebb fejjel lett újra egy tínédzsernek az anyukája. És amikor közölte, hogy a szilvesztert egy fiúnál tölti annyi idősen, amennyi idősen, hát én ki voltam akadva, vagy mi van? Hát nem mehet el. Hát én sem mehettem, emlékszem. Hát ennek még nem itt van az ideje. Úgyhogy igen, ezt én is megtapasztaltam. És nagyon fura érzés egyébként.
Igen.
Még akkor is, hogyha ilyen felnőtt fejjel tapasztaltam meg, az, hogy ő mennyivel lazább anyukát kapott, mint amilyet én.
Érdekes, én meg pont, hogy az ellenkezője voltam, hogy én egyengedtem a hugomnak az útját, hogy hát de nyugodtan elmehet már, hát most egy este, hogy ott alszik a barátjánál, hát régóta együtt vannak, mert én meg mindig arra gondoltam, hogy nekem milyen jó lett volna, hogyha megengedik, és akkor nem kellett volna hajnalban titokban kiosolni a szépen aktuális srácnak. Hát egy folyamatos tanulás amúgy, ahogy tehát hogy az anyaság önmagunkról, és szerintem az még inkább bekapcsolja azt a gombot, hogy tanuljunk magunkról, figyeljük magunkat, és igaz, hogy a gyereket is nagyon kell figyelni, és arra reagálni, ahogy ő reagál, de az én legalábbis mióta mesél anyukámnak ezt az évadát felveszik, és ahány történettel, és ahány emberrel, ahány anyukával beszélgettünk már itt. Én szinte minden alkalommal úgy megyek haza, hogy akkor ma is ezt tanultam, és ma is ezt fogom másképp csinálni, és bevezetni így az életünkbe, és hogy azóta, lehet, hogy azóta is még könnyebb egy kicsit, mert nagyon-nagyon sok minden. Ilyen feloldozás is, az, hogy tudom, hogy én miért reagálok úgy egyes helyzetekre, például beszéltünk itt korábban, ugye, hogy amikor kiakadok is igazából, az már az utolsó csepp a pohárba, és akkor mondjuk tényleg szegény lányoknak van egy olyan fél mondata, ami nálam elszakad a célna. Szóval ezek így sokkal könnyebbé teszik azt, hogy akkor nem rajtuk vezetem le, mert tisztában vagyok vele, hogy nem ők a hibásak, hanem bennem van egy olyan folyamatnak éppen a vége, amit meg kell tudnom tanulni kezelni. És hát lehet, hogy a lelkiismeretfudaláson kívül ez a másik kihívás az anyasságnak, hogy ismerjük eléggé önmagunkat, mert szerintem ezt te tudod legjobban, hogy szerintem a korosztályunknak ez egy nagyon-nagyon nagy feladat, és nagyon nagy kihívás, hogy szembenézzünk ezekkel a akár fájdalmas dolgokkal is, mert igazából sokszor fájdalmas dolgok ezek, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos és szép feladat is, úgyhogy nagyon szép szakmád van.
Igen, és ez tényleg egyébként, amikor felvállaljuk ezeket, merjük szembenézni a gyengeségeinkkel, a sebezhetőségünkkel, és akár ki is kommunikáljuk. Tehát nem csak saját magunkban örlődünk, hanem így persze biztonságos és támogató közegben, ez nagyon-nagyon fontos. De így kimondjuk ezeket a dolgokat, és lehet ez első lépésként akár egyébként a naplónk, tehát hogy nem kell messzire menni. Az így bátorságot ad is erőt. Tehát, hogy meglátjuk, hogy valójában ott, ahogy azt gondoltuk, hogy ez így a legnagyobb gyengeségünk, felfedezzük, hogy amikor ezt így felszabadítjuk, és kimondjuk, és felhozunk, tudatosítjuk, és felhozunk a felszínre, utána tudunk vele dolgozni, mert ránézünk, mert tudjuk, hogy ott van, és nem az, hát ez gáz volt, ezt most így besöpröm inkább a szőnyeg alá, meg csináljuk, hogy mintha ez a nap meg se történt volna, hanem így, igen, ez egy ilyen nap, és hogy így lesz majd az én gyerekemnek is ilyen napja. És majd tőlem kell megtanulni, majd visszanéz, hogy és anya ezeket hogy kezelte? Ja, hogy feltette a műmosolyt, és azt csinálta, jaj, nem, minden rendben van, csak éppen nagyon, nagyon rosszul érzem magam, de nem, én is így is meg tudom oldani. És így, nem, akkor add meg magad, és akkor ez legyen egy mennyire lehet itt káromkodni. Van egy kedvenc idézete, azért nem erről leszek majd egyszer híres, bár a Self-Love Clubban már így szokták így mondani, Anna idézete, ami szar, az szar. Tehát ami szar, az szar. Tehát nézzünk fel a szembe, hogy ez most így szar. Szarul jött ki, hát lesz még sok szar az életünk. Mert tehát, hogy szerintem most így az elmúlt egy év az így eléggé bemutatta, hogy nem kell nekünk itt produkálnunk nagy válságokat, vagy kihívásokat, tehát hozzá azt az élet magától is. És most így ez egy olyan válság, amit mindannyian megkaptunk. És itt most lehet látni, hogy tényleg kaptunk egy válságot, természetesen más helyzetekből, de a lehetőség mindenkinek ott van, hogy jól reagáljon rá. A jól az pedig lehet, hogy csak annyi, hogy így megadod magad, és éppen nem csinál semmit, és csak sírsz. Mert hogy és, hogy így nem szabad sírni. De szabad. Egyébként meg szerintem így a gyerekeink a legjobb tükreink. Most mi, amíg barátnőmmel így beszélgetünk, az egyikkel, és így mondja, hogy hát, hogy nagyon-nagyon rendszerető. Így rám szól, hogy hova kell visszatenni a dolgokat. És így, és te is így, hát igen, én is megmondom neki, hogy hova tegye a dolgokat. Menjünk, és nézzük meg, hogy ő így mit csinál, mi az, amiért például így ő benne zavar, egy kicsit már olyan túl sok, vagy úgy biztos, hogy ott valami tükörrel találkozunk, ami nekünk mutatja, hogy akkor mi is úgy csináljuk.
Hát, hogy ettől a tükörben visszatekintő látványtól félünk, hogy ez a mi lelkiismeret fordulásunk valódi oka, hogy ettől félünk, hogy mit fogunk látni a tükörbe. Anna, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és ilyen jót beszélgettünk. Gyere máskor is.
Köszönöm szépen. Én alig vártam, hogy találkozhassak veletek. Egy ilyen kis fangirl üzemmódból ültem, így, hogy úristen, mire élőben láthatom őket. Hát igen, így nem sok élő emberrel találkoztam. Egyszerre leújt másfél évben. És így mondtam, négy új emberrel találkoztam. Négyen. Sőt.
Bocsánat,
öttel, ez így még hozzáadott.
Bár ő elég sokat társított közben.
Remélem, nem mondtad.
Láttátok? Így megingatta a fejét, hogy nem mondta.
De már is utána becsukta azt. Ez
mindjárt. Inkább
beszok.
Szóval nagyon szépen köszönjük, és akkor mi meg egy hét múlva folytatjuk.
Sziasztok!
Hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megteltitek az info@emamagazin.hu e-mail címen.
De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesélj Anyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesélj Anyukám néven találhattok meg.
Ott ugyanis velünk, a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról. Kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a véleményeiteket.
Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Mesélj Anyukám.
Sziasztok!
Ezt még egyszer bemondanál, hát elindítottam a
fosgatot. Ja, és eszek is megint. Nyilván.
És eszik. Még zabál is, hát nem hiszem el.
Eszik és beszél is.
Timi kezdi.
Én?
Jó, szerintem is. Én vagyok az utolsó.
Én vagyok beírva.
Vagy ne legyek utolsó, mert nekem nincs ilyen csilingelő hangom. Bocsánat, akkor utolsó.
De legyél te az utolsó. Régen voltál utolsó, Dóri.
Megláttad, hogy két soros mi, és ezt talán fel tudom olvasni.
Nagyjából annyi, igen. Amúgy igen, gondoltam rád, amikor írtam a bevezetőt.
Megy a felvétel.
Már ez elég.
Jó.
Komoly adás lesz, hogy
itt annak van. Vajon...
Várjál, bocs, csak kirakom a lenni.
Már nem,
nem baj, ezek mennek a végére.
Kellenek. Szétteszem a lábam.
Csak nehogy megszűjjél itt, mert én esküszöm, nem vagyok erre felkészülve, igaz, hogy van nálam fertőtlenítő.
Figyelj, hát egy dulánk már van, most érted.
Lefekszel oda a Mersének a pelenkázójára. Mert hogy ez az nagy ősanya, ez a földön pelenkázott gyerekét, ezt így jegyezzük meg. Azért.
Na,
csak úgy szólnék, hogy elég
negyed öt van.
Akkor mire vársz? Miért nem olvasod?
Hogy nevesse oda.
Jó, ja, neki szabad nevetni. Jó.
És egyébként ugye az elmúlt, nem tudom, 5 adásnak a Baki parádia végén arról szól, hogy minden bevezetőt elröhögsz.
Hát amúgy, ja, de na mindegy.
10 perc késés miatt.
Mert az mindig a vége, de most
van.
Kezdve.
16-11 úgyhogy... van, jó? Még van 4 perc a negyedötig.
Az anyai dilemmák már a gyermekünk érkezése előtt ott mondta...
Egy jó, hogy én írtam.
Profit vagyunk.
Fejembe el tudtam olvasni.
Azt hittem, azt mondtad, hogy a fejemben másképp hangzott.
Az is.
Jövök is.
Hogy rád nézett?
Ma erről beszélgetünk Hollár Anna kóccsal.
Jó lesz így, mert hogy...
Bocs.
Nem, hogy azt akartam kérdezni, hogy coach elég lesz annak.
Általában self-love coachként mutatkozok be.
Milyen?
Self-love.
Úristen, azt nem tudom.
Akkor,
akkor jó így. Ezen nem fog múlni.
Jó.
Egy kis angol óra. Self-love. Mondd utána.
Ezt mutattam egy kis mamának. Fotozzátok be.
Mondd csak azt, hogy
olyan jól elmondtad,
és akkor
már... Mondd, hogy ma erről.
Ma erről beszélgetünk, akkor... Oh, ne drogodj.
Ezt az adást szegény Rozinak jól meg kell vágni. A szegény szerencsétlen így létszi, Rozi.
Ezt az adást lehet, hogy te fogod vágni.
Ezt akartam mondani, hogy amikor nagyon ajánlkoztál, lehet, hogy akkor ez lesz az az adás, amit megvághat.
Benne vagyok. Szóval amúgy nincs nálad Anna egy feles, mert...
De!
Ez nincs van nálam. Ja, nem ez a...
Nem
ez a kurzusaidnak a titka.
Sorry.
A műsor a Béton partnere.